kell, hogy legyen, és napunk egy kicsit a kérdés miatt. Két mondat bevezetőt a következő előadás elé mindenképp mondanék. A megkérdezett programban a következő két előadásnál egy házaspár neve szerepel. Amikor elkészítettük ezt a programot, akkor még nem tudtuk, hogy előre nem látható okokból ez a házaspár nem tud részt venni a mai alkalommal ezen az előadáson. Ezért átvették az osztályunk tagjai ezeket a már elkészített, készenlevő előadásokat. A következő előadást társulatunk, illetőleg az osztályunk egyik legfiatalabb tagja, Szabari Melinda fogja tartani, aki már 2002 óta az Európai Társulati Tag egyébként. Az apró malőrök mellett azt elmondanám, hogy testvérével vállalták Szabari Noémivel együtt, aki az alosztályunk legfiatalabb tagja ezt az előadás párban, viszont Noémivel egy sajnálatos esemény történt, agyászkodást kapott 3 nappal ezelőtt. Ezért Melinda most azt az előadást, amit az eredeti előadók megírtak, vagy előadó megírt, Pável Iváné megírt, és ketten mondtak volna el, ezért most egyedül tartja. Tehát ha bármi...
Na, nem lesz olyan dolog, nem lesz. Köszönöm szépen, az már pozitívum, hogy ezek hallatán nem álltak föl, és vonultak ki a teremből. Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és bár, hát igen, ezek voltak a körülmények, azért megpróbálok egy értékes, új információkat tartalmazó előadást tartani ma önöknek. Az előadás címe Titkos társaságok, látható és láthatatlan titkok. Azt megállapíthatjuk előzetesben, hogy mióta az emberi civilizáció létezik, az ember mindig igyekezett annak a megismerésére, hogy vajon mi is a mi létezésünk, a mi születésünk és a teremtésnek a valódi oka, mik ezek a rejtélyek. Ezek szülik az olyan univerzális kérdéseket, miért születtünk, miért vagyunk itt. Van-e egy felsőbb teremtő erő, illetve vannak a természetnek, az univerzumnak olyan törvényei, amik irányítják a mi életünket, vagy pedig minden a véletleneknek a sorozata. Hogy ezekre a kérdésekre választ találjunk, többféle módszert dolgozott ki az emberiség az évszázadok során. Ezek a legfontosabb módszerek a tudomány, a filozófia és a vallás. Ez a három út látszólag nagyon-nagyon messze áll egymástól, azonban a pont, ahova megérkeznek, az igazság, az ugyanaz. Tehát egyik sem jó, vagy egyik sem rosszabb a másiknál. És mindegyik az igazság keresésére törekszik, nem létezik olyan, hogy igazabb vagy nem igazabb. Sok vallás, ősi vallás megpróbálta ezeknek az egyesítésével, tehát a tudomány, a filozófia és a vallás egyesítésével megismerni a világot, és többek között maga a teozófia is ezeknek a szintézisét próbálja létrehozni. Hadd olvassak föl egy idézetet John Ageótól, ő az amerikai teozófiai társulatnak volt az elnöke. Mivel azonban mind a három, mármint ez a három módszer, az élet nagy kérdéseire keres választ, a válaszok valójában nem különbözhetnek egymástól túlságosan. Meg kell értenünk, hogy miből adódnak az egyes különbségek, és hogyan találjuk meg a különböző megközelítések mögött meghúzódó közös igazságot. És még mindig egy Ageó idézettel folytatódik. Az igazságnak sokféle megnyilvánulása van, a gnózis, az alkémia, a kabbala, a szabad kőművesség, amelyekről majd szó lesz itt az előadáson is, mind az egy igazság különféle megjelenési formái. Ugyanazon igazság megismertetésének sokféle módja van, és a különféle kifejezési módokra szükség van, mert az emberek különfélék. Ha az igazságnak csak egyféle kiejtésére lenne szükségünk, akkor csak egyetlen könyvre lenne szükségünk. Ám nincs csak egyetlen könyvünk, sok könyvünk van, mivel sok olvasónk van. Kezdjük azzal a kérdéssel, hogy mi is a titok. Titoknak olyan ismeretet, adatot, információt nevezünk, amely bizonyos időpontokban vagy korszakokban bizonyos körök elől el van zárva. Nem mindenki ismeri ezeket. Hogy hogy ezt mi még ebben az életünkben megismerjük, vagy esetleg nem is, ez sok mindentől függ. Napjainkban hihetetlen információ dömpingnek lehetünk tanúi, azonban abban bizonyosak lehetünk, hogy még mindig rengeteg olyan az univerzummal kapcsolatos nagy kérdés van, amire hát mi, kicsiny emberek, nem biztos, hogy tudjuk egyelőre a válaszokat. A látható titkokkal kezdeném, mert ezek mindenki számára világosak, a fizikai szemmel láthatóak. Ilyenek például a Nazca-i vonalak, ezek Peruban, az Andok egy ilyen nagyon kies területén találhatóak, csak az űrből fényképezve lehet ezeket látni, és ezeknek a vonalaknak az a különlegessége, hogy körülbelül 2000 évesre satszolják őket a tudósok, és különböző nagyon szabályos geometriai formákat, illetve állatformákat rajzolnak ki, ez itt például egy sas, vagy valamilyen madárnak a képe, hogy keletkeztek, milyen céllal, ez például egy nagy titok. Aztán például ezek már közismertebb példák, a Machu Picchu és a Cheops piramis. Ugye Machu Picchu szintén a Peru területén található, szintén az Andokban. Egyfelől rejtély előttünk, hogy az építkezési mód, hogyan tudták ezt a hatalmas épületet, várost létrehozni, hatalmas gránit tömbökből, mindenféle kötőanyag nélkül építették föl. És abban is nagyon-nagyon megoszlanak a vélemények, hogy mi volt a rendeltetése. Egyesek szerint egy inka város, ugyanolyan, mint a többi, mások szerint kifejezetten szentély, templomul szolgált, illetve van olyan nézet is, hogy csupán a gazdagok számára elérhető komplexum volt, ahol templomok, paloták, illetve csillagászati obszervatóriumok is megtalálhatók. A Cheops piramis, ugye ezt mindenki ismeri, körülbelül időszámításunk előtt 2500 táján építették Hufu fáraónak az idején. A történészek szerint teljesen egyértelmű, hogy a fáraó temetkezési sírhelyéül szolgált, viszont hogyha teljesen józan paraszti ésszel belegondolunk, akkor azért itt egy kicsit többnek kellett lenni, mint egy puszta sírhelynek. Tehát nem tudjuk ennek sem a rendeltetését, illetve itt is az építési technológia az, ami hatalmas kérdéseket vet fel. Például a piramisnak az oldalai tökéletesen megegyeznek az égtájakkal, azt hiszem kb. 6 fok eltérés van, tehát úgy van tájolva. Aztán csak még néhányat, Stonehenge, ugye az angliai Salisbury mellett, ami tehát az egyik legrégebbi ilyen fennmaradt építmény, időszámításunk előtt 3100 körülre teszik, és hát itt is a nagy kérdés, hogy miért építették, miért hozták létre. A régészeti kutatások azt állítják, hogy temetkezési hely volt, rengeteg régi csontvázat találtak itt. Aztán azt is mondják, hogy templom, illetve, ami nagyon érdekes, hogy zarándok hely, és hogy gyógyulni jártak ide a zarándokok, illetve fennáll egy olyan elmélet is, ami szerint csillagászati obszervatórium szintén. És egy picit más jellegű Mona Lisa mosolya, és most nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy miért olyan híres Mona Lisa mosolya, hanem ugye annak a rejtélye merül föl, hogy ki lehetett ő évszázadokon keresztül. Nem kaptunk erre választ, szintén csak elméleteket. Volt, aki azt mondta, hogy maga Leonardo, csak női ruhába öltözve, ezt ilyen digitális képelemzésekkel is próbálták alátámasztani, és nagyon nagy hasonlóságokat találtak e között a kép között, meg az önarc képei között, de hát ez teljesen evidensnek tűnik, hiszen ugyanaz a festő készítette ugyanazzal a technikával. Aztán volt, aki azt mondta, hogy aragóniai Izabel hercegnő, mert hogy zöld a szeme, és a hercegi családnak ez ilyen jellegzetessége volt. Aztán most látszólag megoldódott ez a titok 2008-ban, a Heidelbergi Egyetem gyűjteményében találtak egy kéziratot, amit a művész egyik ismerőse írt arról, hogy Leonardo da Vinci egy olasz sejemkereskedőnek a feleségéről készítette, most ez a hivatalos álláspont. És akkor most nézzük a láthatatlan titkokat. Ezekből sokkal több van. Ilyen láthatatlan titok maga az univerzum, a kozmosz. Ezeknek a láthatatlan titkoknak a megoldására születtek már mind vallási, mind filozófiai, mind pedig tudományos választok. Hogyha például csak a kozmoszt nézzük, felmerül a kérdés, hogy vajon akkor Isten teremtette 6 nap alatt, vagy Bráma ki- és belégzéséről van itt szó, esetleg a nagy boom hozta létre. Mindezekre senki nem tudja biztosan a választ. Aztán itt van néhány közismertebb láthatatlan titok, a telepatikus jelenségek, a rádióhullámok, az atomok szerkezete, a lélek, a gondolat és a magasabb szellemi síkok, amikről mindannyian tudunk, tudjuk, hogy léteznek, viszont a működésükről valami keveset, ezért mondhatjuk, hogy titkok a mi számunkra is. És akkor, ha már a titkoknál tartunk, a titkos társaságok. Ugye, ha meghalljuk ezt a szót, hogy titkos társaság, rengeteg előfelvetés tolul föl a gondolatainkban, nagyon sokan rögtön rejtélyes beavatásokat, sátánista szertartásokat vagy világuralmi törekvéseket kötnek a titkos társaságok működéséhez. Valóságban vannak ilyenek, ez tény, viszont sokkal gyakrabban a tagság azért érzi, hogy titkolniuk kell a tevékenységüket, mert nézeteik, tanításaik az általános szemléletmóddal ellenkezőek. Ahhoz, hogy titkosnak nevezhessünk egy társaságot, ezek közül a tulajdonságok közül legalább egyel kell rendelkezniük, vagy a tagság titkos, a szervezeti felépítés, a szabályzat, a tanítás, a csoportosulás, vagy pedig a tevékenység. És ezek közül kiemelném a titkos tanítást, ugyanis már volt arról szó, hogy az összes vallásban megtalálhatóak mind az ezoterikus, mind az exoterikus tanítások. Az exoterikus tanítások, amik mindenki számára elérhetőek, közérhetőek, és az ezoterikusak, amik csak a beavatottak számára, egy szűkörű csoport számára az okkult tanítások. A titkos társaságokon belül alapvetően 4 kategóriát különíthetünk el. Ilyenek a vallási társaságok, amikről most az előadás során is majd részletesebben szó lesz. A beavatási társaságok, amiket nem szokott mindenki külön venni, hiszen a legtöbb társaságnak maga a beavatás folyamata szerves részét képezi. A politikai társaságok és a bűnöző szervezetek. És akkor magát a vallási társaságokat. Mi is az, hogy vallási társaság? A vallási titkos társaságok nagy része általában valamilyen általánosan elfogadott hitelvel ellentétes nézetet valló szekta. És itt meg kell állni egy pillanatra, ugyanis a szekta szó szintén egy olyan, ami mindenkiben pejoratív érzelmeket kelt első ránézésre, de le kell szögeznünk, hogy alapvetően ez egy teljesen értékmentes, semleges kifejezés, csupán annyit jelent, hogy egy sajátos vallási, közösségi formát hoznak létre a tagok. Kiindulhatunk a szektának 2 jelentéséből is, etimológiai szempontból, egyfelől, tehát latin eredetű, egyfelől az egyik azt jelenti, hogy egy tanítót követnek és köré csoportosulnak, a másik nézet szerint pedig, hogy egy nagyobb vallási közösségből valami miatt kivált kisebb csoport. Tehát itt mindenképpen le kell szögezni, hogy nem pejoratív értelemben használjuk a szekta szót. A vallásosság azért is fontos, hiszen valamikor létezésünk során minden ember életének legalább 1-2 pillanatra a részét képezi. Most lehet, hogy a materialisták csóválják egy picit a fejüket, hogy na ők nem, vallás és hit, semmi közük hozzá, de szinte biztosak lehetünk benne, hogy vagy előző életünkben volt már vele dolgunk, vagy pedig következő életünkben lesz. A vallás szerepéről, fontosságáról Blavatsky a titkos tanításban a következőket írja. Az égen ragyogó valamennyi csillag más világok központja, mindenütt van valamilyen létforma, és a sok millió között olyanok is lehetnek, melyek hasonlítanak az emberéhez, s lehetnek sokkal fejlettebbek, számunkra észre fel nem fogható lények. Más világokban is meglehetnek a mi vallási szükségleteink, ott is megjelenhetnek a szeretett fiai, akik az örök igazságot tanítják. És akkor most nézzük meg részletesen, próbáltam kronológikus sorrendet felállítani a legismertebb vallási társaságokról. Kezdeném az esténusokkal, mint ezek közül a legrégebbi, körülbelül időszámításunk előtt 140 körülre tesszük az esténus társaság létrejöttét. Alapvetően ők a judaizmus főáramvonalából váltak ki, mégpedig szembe mentek az akkori vallási és világi tisztségek főpapok képviselőivel, emiatt nagyon sokáig is üldözték őket, és ilyen apokaliptikus látomások formájában írták le az ő meggyőződésüket, és például a sivatagba való kivonulás, ugye az üldöztetés elől való menekülés, mind szimbolikusan, mind pedig fizikailag is a korábbi dogmatikus vallástól való elkülönülést jelöli. Egyes elképzelések szerint az eszténizmus közvetlen forrása a kereszténységnek, de ezt a legtöbben tagadják, apokrif iratok vannak, amik esetleg ezt az állítást teszik. Az eszténizmus gondolatvilága egy nagyon különleges elegye a zsidó vallásnak egyfelől, másfelől pedig olyan elemeket vegyítenek, mint a hellenisztikus, a buddhista, vagy a pütagóraus tanok egy-egy része. Tehát például az egy Istenben való hit, az jellemző rájuk, megőrizték a sabbatnak a szokását, vagy például ragaszkodnak a körülmetéléshez. Ez a zsidó oldal. Mindemellett pedig egy nagyon aszkéta életmód és felfogás jellemzi őket, mert hogy sem a léleknek, sem a testnek nem jó az, hogyha túlzásokba esik, és a túlzott örömöket hajszolja. Az eszénizmus ezoterikus oldala, a belső tanok, amikről mi nagyon-nagyon keveset tudhatunk, de csak ilyen megemlítés szintjén szólnék róluk, ilyen például az életfáról, az életfa szimbolikájáról szóló tanok, vagy például a hétszeres békének a tana, és ami pedig a külső szemlélő számára is befogadható, nyilvánvaló, azok például a genezisnek az eszénus értelmezései, vagy pedig a hegyi beszéd. A jellemző rájuk, hogy hittek a mennyei atyában és a földanyában, és ezt a két principiumot abszolút egyenrangúnak, egymást kiegészítőnek tekintették, és rengeteget foglalkoztak filozófiával és gyógyítással. Valószínűleg nagyon sokak számára ismerős lehet az alexandriai könyvtár. Ez volt az egyik fő tanító és tanuló helyük az eszénusoknak. Ugye elvileg Vespasianus idején a központi közösségüket, ezt a kumráni közösséget felszámolták, azonban érdekes módon az interneten ma is lehet találni eszténus társaságokat, és például egy 2001-ben alakult magyar eszténus társaság a következő hitvallást teszi, hogy miről is szól néhány mondatban. Hitünk alapja az angyalokkal való feltétel nélküli együttműködés, kommunikáció, hasonlóan a Jézus idejében élő eszténusokhoz. Hisszük, hogy minden ember ugyanannak az egy Istennek a teremtménye, mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és az emberiség nagy családjába tartozunk. Minden és mindenki egy. Egy az eredetünk, és egy a célunk, visszatérni az összes lélek Istenhez, lélekkel Istenhez. Hisszük, hogy minden, ami él, közelebb áll Istenhez, mint az írások, dogmák, amelyek élettelenek. Számunkra a hit örömteli és szeretetteljes lehet. Eszténus gondolkodás szerint a mi templomunk maga a test, Isten országa bennetek van, és a földanyánk adta természet. A következő ilyen nagy eszmerendszer a gnoszticizmus, ami nem sokkal később a Krisztus utáni első században már érezhető volt. A gnózis szóból ered, ami annyit jelent, mint tudás, ismeret, és itt valójában az igazi tudás tanáról beszélhetünk. A amely abból ered, abból a vélekedésből ered, hogy létezik egy igazi, mindenek felett álló tudás. A gnosztikusok hisznek abban, hogy az igazság minden más fölött áll, és minden más előtt létezett, és minden emberben megtalálható, csak önismeret befelé fordulás kell ahhoz, hogy ezt megismerhessük. Tehát ha törekszünk az igazság megkeresésére, akkor magunkban megtalálhatjuk azt. Hát emiatt került nagyon erősen szembe a kereszténységgel, ugyanis még a kereszténység egy külső megváltóról beszél, itt egyfajta önmegváltás folyamata zajlik, tehát Krisztust, Istent nem magunkon kívül, hanem magunkban kell keresni. Ezt a megismerési törekvést támasztja alá az a szöveg is, amit a beavatottaknak olvastak fel, amikor a társaságba bevették őket. És ez a szöveg, aminek sajnos nem tudjuk a szövegét, viszont azt tudjuk, hogy milyen kérdésekre válaszol. Mik vagyunk, mivé válunk, hol vagyunk, hová kerülünk, mire törekszünk, mitől tisztulunk meg, mi a születés és az újjászületés? Alapvetően mindannyian ezekre a kérdésekre keressük a választ. Ezért titkos, mert ez sajnos nem volt fönt az interneten, hogy mi a szöveg. A gnoszticizmusról szintén szólnak az apokrif iratok. Azt tudjuk, hogy már a kereszténység első századaiban megjelent, és például sokan állítják azt, hogy magának a kanonizálási folyamatnak ez volt a kiváltó oka, hogy világosan elkülönítsék az a mostani keresztény vallás és a gnosztikus írások között a különbséget. Igen, és hogyha már ugye többször is említettem az apokrif iratokat, itt beszéljünk róla néhány szót, mint a kereszténység rejtett oldalát. Ugye magának a szónak a jelentése elrejtett. Eredetileg ezeket azokra az iratokra használták, ezt a szót, amiket csak a belső körök ismertek, nem akartak mindenki számára olvashatóvá tenni. Később pedig a kanonizálási folyamatból kiesett iratokra vonatkoztatták ezt az elnevezést, amit eretnek, eredetűnek nyilvánítottak. Ez a szó szerinti értelmezése, más, tehát amikor a nyilvánosság elől elzárt, esetleg azért, mert nem az igazságot tartalmazza. A másik értelmezés viszont az, hogy pont azért rejtették el az iratokat, mert az igazságot tartalmazza. Tehát nem mindenki tudná felfogni, értelmezni ezeket, illetve azok előrejtették el, akik ezeket esetleg meg akarják semmisíteni. Nagyon híres például a holtengeri tekercsek, amiket megtaláltak. Az Ószövetségből ismert apokrif iratok leginkább látomások, álomszerű leírások, ezek tele vannak fantasztikus, meseszerű elemmel, és a legnépszerűbbek, vagy talán a legismertebb közülük például Jeremiás levele és Hénok könyve. Az újszövetségi apokrifok már nagyon megosztottságot okoztak az egyházban is, ugyanis több egyházatja vallott azt, hogy ezek nagyon is elfogadhatóak, több Bibliában, mint például a Vetió Bibliában megtalálhatóak ezek az újszövetségi apokrif iratok, ilyen például a Júdás evangéliuma, vagy pedig Péter apokalipszise. Aztán az inkvizíció, hogy is kerül ide, nem is igazából titkos vallási jellege miatt, hanem maga a szervezetnek a működése, tehát egy titkos besúgó hálózat, ami engedi, hogy ide soroljuk, és nem is egyértelműen vallási szervezet volt, ugyanis politika és vallás nagyon-nagyon erősen összefonódott az inkvizíció működésében. Nem is szeretnék róla sok szót ejteni, már a 4. században elkezdték tevékenységüket, majd 8. Ince deklarálta, sőt szükségessé tette az inkvizíciónak az intézményét, és ami nagyon-nagyon érdekes, hogy ma is létezik, 1965-ben Pápai Biblia Bizottság névre keresztelték, és a II. János Pál pápa ideje alatt az a Ratzinger bíboros volt a fő inkvizitor, akit ma 16. Benedeknek ismerünk. Hogy a tevékenysége miben merült ki, ezt nem tudom pontosan, ez csak egy kis érdekes adalék. Ez pedig Milos Forman egyik filmje, Gólya kísértetei, ez csak megemlítés szintjén, hogyha képszerű tanúságot szeretnénk kapni az inkvizíció munkásságáról, akkor érdemes megnézni ezt a filmet, talán elég hitelesen mutatja be. És akkor most jönnek az igazán népszerű és izgalmas vallási társaságok, a rózsakeresztesek. 1614-ben jelent meg egy könyv Fama Fraternitatis címmel, a Christian Rosenkranztól. Az már eleve magában kérdés, hogy a szerző létezette. Minden esetre ez a könyv a középkori alkímia egyik fő művének tekinthető, amelyben leírja a bölcsek kövének előállítását, amiből a nemtelen fémekből nemes fémeket képesek előállítani, és ez a bölcsek köve szolgál minden betegségnek a gyógyítására. Meghatározták az alapító testvérek, hogy mik az elsődleges szabályok, amiket be fognak tartani. Az első és legfontosabb szabály, hogy kizárólag a gyógyítással foglalkoznak, és ezt mindenféle haszon nélkül, tehát nem kérnek cserébe semmit, az önzetlen gyógyítást. Aztán, hogy nem kötelesek egyenruhát viselni, mindenki azt hord, amit szeretne. Minden testvér gondoskodik egy utódnak a kineveléséről, és hogy a társaság működését legalább 100 évig titokban tartják. A testvériség célja a megújulás, az értékek újrateremtése volt. Azt, hogy fizikai szinten mennyire foglalkoztak aranycsinálással, ez megint nagy vitákra adott okot a rózsakeresztesek kutatói között. Vannak, akik azt mondják, hogy amikor valaki felvételt nyert a társaságba, és megkapta a beavatást, na hát ott egy szóval sem említették az alkímiát. Alapvetően a testvériségre, az önzetlen, mély vallásosságra nevelték a tagokat, és inkább csak egyfajta útmutatást kaptak, egy belső megtisztulás, egy belső aranycsinálásnak a folyamatához. Aztán például ennek szögesen az ellentétéről van Szerb Antal, aki azt mondja, hogy amikor a jelöltet hatásos szertartások közt erdő mélyén vagy sötét teremben, melyet csak a hold világított meg, mellének szögezett kardok közt felvették az adeptusok közé, közölték vele kíméletesen, hogy a legfelsőbbek határozata értelmében ebben az évtizedben nem foglalkoznak a szellemvilág titkaival, hanem csak az ásványokkal. Tehát ez pont az ellenkezőjét mondja, hogy a beavatás elején, a tanítványság idején csak a fizikai világ dolgaival, a kémiával, ásványokkal foglalkoznak. Hát az igazságot még mindig nem igazán tudjuk. Igen, a belső alkémia, és hát ugye, mint minden rendes titkos társaság, ők is szembe kerültek a hivatalos egyházzal, reformációt, szellemi megújulást sürgettek. Aztán a szabad kőművesség, ami, ha tetszik, talán még népszerűbb a rózsakereszteseknél. A szabad kőművesek társasága egy rendkívül heterogén csoportosulás, és hát szerény becslések is több millióra teszik a tagságot. Alapvetően az erkölcsi értékek és a szellemi értékek magasztosságát vallják, és a mindenféle szabadságot a gondolkodásban, mint politikai, mint vallási értelemben véve. A szabadkőművesség, mint rendszer, úgy épül föl, hogy kétfajta szervezeti formájuk van. Az ősibb, a régebbi az angol rendszer, a reguláris, ahol a szabályzatban le van írva, hogy muszáj, hogy valaki higgyen egy Istenben. Nem nevezik meg, hogy mely vallásnak az Istene legyen ez, de hinni kell egy Istenben. És pont emiatt, hogy vallástól függetlenül létezzen az az Isten, Demiorgosznak, a nagy építőnek nevezik. Aztán például nem beszélhetnek vallásról, sem politikáról, pont azért, hogy a nézetek nehogy ütközzenek. Nők nem lehettek a tagjai a páholyoknak, és semmilyen más szervezettel nem tarthattak fönt kapcsolatot, amik az alapvető elveiknek ellent mondanak. Küldetésüknek tekintették a jótékonyságot, mint szervezeten belül, mint pedig szervezeten kívül, és céljuk volt, hogy a társadalmi folyamatokat az alapvető értékek átadásával és érvényesítésével tudják befolyásolni. Ugye pont emiatt születtek aztán azok az összeesküvés elméletek és rémhírek, amik azt mondják, hogy korokban, bizonyos korokban, 18.-19. században a pártok, a kormányok, az országfők mögött mindig egy szabad kőműves munkálkodott, aminek némi alapja is lehetett is, hiszen például a francia forradalom vagy az Amerikai Egyesült Államoknak a megállapítása bizonyíthatóan köthető a nevükhöz. De összességében véve, tehát nem kell itt az összeesküvés elméleteknek azért hinni. Magyarországon is nagyon nagy divatja volt a szabad kőművességnek, hol tiltották, hol engedélyezték a működését, de talán a dualizmus korában, 1919-ig élte a fénykorát, amikor több mint 11 ezer tagja volt itt a Magyarországon, és olyan emberek voltak tagjai, mint Ary Endre, Kosztolányi, Benedekelek, Heltai Jenő. És akkor a spiritizmus. A 19. század végén a hierarchia, mármint az égi hierarchia úgy döntött, mivel az ezotéria nyugaton alig néhány száz embert érint, olyan formában népszerűsítik, amik a széteső egyházakkal és a materialista tudománnyal térhódításával szembe helyezkedik egy kicsit. Az egésznek az alapítója Allan Kardec volt, aki két könyvet, a Szellemek könyvét és a Médiumok könyvét írta meg, és amelyben lefektette a vallás alapjait. Ezek a könyvek igazán mesteri szintűek, tehát nagyon mély tanítással bírnak, viszont az alapító halála után egyre inkább kezdett süllyedni a színvonal. Az érdekessége a spiritualizmusnak, hogy nagyon-nagyon nehezen fogadták abban a korban, amikor megalapult. Erre egy érdekes adalék a Pallas nagy lexikon szócikke, hogy miről is van szó. Modern kifejezése annak a műveletlen népeknél már ősidő óta meggyökerezett hitnek, amely idézés és varázseszközök útján a megholtak lelkeivel való érintkezés lehetségesnek tartja. A legjobban van elterjedve hit a vadnépeknél, de a pogány és zsidó ókorban is számos nyomára akadni. Noha a szellemekkel való ilyen érintkezés teoretikus lehetetlensége szigorúan be nem bizonyítható, mégis tagadhatatlan, hogy az eféle szellemidézéseknél nagy szerepe van az öncsalapkozásoknak és mások ravaszcsalásainak. Tehát eléggé elítélő módon nyilatkozott erről akkor a hivatalos tudomány, a hivatalos közvélemény. Ugye kiemelt szerepe van a holtakkal levő kapcsolatnak a spiritiszták nézeteiben. Azt mondják, hogy gyakorlatilag ezek a szellemek irányítják, befolyásolják a mi életünket, megkülönböztetnek tiszta lelkeket, tökéletesedő jó szellemeket, és kifejezetten gonosz az emberi életre negatív hatással levő szellemeket. Mindemellett azonban a krisztusi evangéliumi tanításokat próbálják ezzel a nézettel ötvözni. Aztán, ami még nagyon fontos, a jelképek. A legtöbb titkos társaság életében ezek külön fontossággal bírnak. A rózsakereszteseknél, hát lehet, hogy az ábra nem éppen a legtökéletesebb, ugye egy kereszt, aminek vagy a közepén, vagy körbefonódva rózsák találhatóak. A rózsakeresztesek jelvényének magyarázata több síkon is megtalálható. Hogyha teljesen fizikai síkon nézzük, akkor azt mondják, hogy a kereszt közepében levő rózsa, az Jézus szíve, a másik négy ponton megtalálható rózsa pedig a sebeket jelöli. Aztán még mindig egy picit a fizikai és a krisztusi mondakörnél maradva, a kereszt jelképezi azt, hogy Krisztus meghalt, értünk, a rózsa pedig magának a feltámadásnak a tényét. A kereszt a szenvedést, ezáltal az önfeláldozást, illetve a rózsa a megtisztulást, a megbocsátást. Aztán, hogyha picit eltérünk itt a keresztény szimbólumrendszertől, akkor megállapíthatjuk, hogy a kereszt az élettapasztalás, egyfajta szenvedésnek tekinthető, mégis szükséges ahhoz, hogy tovább léphessünk az úton. A vörös rózsa pedig a spirituális embert jelöli a kereszt közepén, illetve van egy olyan magyarázat is, ami azt mondja, hogy a keresztfa a fizikai test halála, és a kis egónak a halála, és a közepén a rózsa pedig a magasabb ént, a megtisztulás felé törekvő ént jelképezi. A szabadkőművesség, hát ugye híres a jelképrendszeréről, szimbólumrendszeréről. Alapvetően azért volt szükség ennyi szimbólumra és ezeknek az ismeretére, mert a páholyoknak a tagjai ezzel kommunikáltak. Ha esetleg nem értették egymás profán nyelvét, ez a szimbólumrendszer mindig mutatta, hogy ők egy társasághoz tartoznak és egy cél felé törekednek. Ugye megtalálhatók a szabadkőművességnél az építőeszközök, vallási jelképek és mértani eszközök, ilyen például a szögmérő és a háromszögű vonalzó. Szokták még úgy is ábrázolni, hogy ezek közepén egy G betű van, ez még nagyon gyakori ábrázolás. A szögmérő alakja egy A betűre hasonlít, ami az alfa, mindennek a kezdetét jelképezi, illetve tökéletes kör rajzolható vele, ami pedig az égi világ, a kör az égi világnak a geometriai szimbóluma. A háromszögű vonalzóval tökéletes derékszög rajzolható, ami az egyenességet, a mindig erkölcsösséget szimbolizálja, illetve négyzet, egy tökéletes négyzet rajzolható vele, ami pedig az anyagot, a földi létet szimbolizálja a geometriában. És a G betű, hogyha itt lenne, akkor pedig a God, mint Isten, és G, mint geometria, ezeknek a szavaknak a kezdő betűje. A szimbólumrendszernek a páholyok ülésében, ülésezésében is nagyon nagy szerepe volt. Például minden ülés elején minden szint, az inasok, a tanítványok és a mesterek egy külön szőnyeget hoztak magukkal, arra ültek le, ezt tablónak hívják, és ezekbe a szőnyegekbe bele voltak hímezve az adott szintnek a szimbólumai, az újabb és újabb beavatással megkapott szimbólumok, jelképek. És még érdekes, hogy a magyar szabadkőműves társaságnak a honlapján viszont azt írták, hogy nem kell feltétlenül ezeknek a szimbólumoknak a jelentését keresnünk, hiszen maga a keresés az igazi szimbólum. Ha már gondolkodunk ezeknek a jelentőségén, jelentésén, akkor már jó úton vagyunk, és nem kell feltétlenül mindig mindenkinek ugyanarra az eredményre jutni. Aztán a gnoszticizmus jelképe a gnosztikus kereszt, amelyben függőlegesen a fosz, a fény szó olvasható, ami annak a jelképe, hogy az égből leszálló fény, a szellem leszáll a földre, a fizikai világba. A vízszintesen olvasható szó pedig a zoé, az élet. És ennek a kettőnek az egyesülése, a fény és az élet, eredménye az omega, a végső pont, a cél. Tehát a személyes tapasztalatokon, az életen keresztül megtapasztalni, megismerni a szellemi, felsőbb világoknak a tevékenységét és céljait. És végül a teozófiai társulatnak a jelképe, ennyire hagy legyünk részlehajlók, ha már a társulat nem is nevezhető titkos társaságnak, hiszen tevékenysége mindig is nyitott könyv volt a közönség számára, viszont a szimbóluma, a jelvénye nagyon-nagyon sokban árulkodik a társaságnak a profiljáról. Induljunk el belülről, ugye az egyiptomi vallásból ismert Ankh kereszt, található meg itt, ami két részből tevődik össze. Egyfelől a T, a Tau, ami az anyagi világnak a jelképe, másfelől pedig a kör, a már említett kör, ami a szellemi világnak a jelképe. Ezek szorosan összekapcsolódnak, a kettő nem választható el egymástól, viszont a szellemi világ fölötte áll az anyagi, fizikai világnak. Aztán a két egymásba fonódó háromszög, a sötétebb, amely lefelé mutat, szintén az anyagba merülést jelöli, és a fölfelé mutató pedig a szellemvilág felé való törekvést. Ezek kiegészítik egymást, egyik sem létezhet a másik nélkül, viszont a világosabb mutat felfelé, tehát egyfelől győzedelmeskedik is az anyag felett. aztán a farkába harapó kígyó. A kígyó rendkívül sok értelmezéssel bíró szimbólum, de alapvetően a bölcsességet jelképezi. És amikor ilyen kör alakban ábrázolják, akkor az életállandó körforgásának a szimbólumává válik. A szvasztika, ugye, ami rengeteg negatív értelmezést nyert az újkori jelentéséből fakadóan, a szvasztika lényege, hogy az óramutató járásával megegyezően körbeforgó egyfajta kereszt szimbólum, és a kis kampók a karoka végén a természet roppant energiáit jelképezik, és ezeknek az állandó körforgását, melyek szüntelenül újra teremtik a formákat. És a jelvény fölött szanszkrit betűkkel olvasható az OM, amely mind a buddhizmusnak, mind a hinduizmusnak szent szava, a logosznak, a teremtőnek a szava, magának a teremtésnek a szava. És a végén pedig egy mondat, nincs magasztosabb vallás az igazságnál, ez a társulatnak a jelmondata, minden vallás az igazság valamilyen megtestesülése. És nem tudunk különbséget tenni jobb vallás és rosszabb vallás között. Mindenki nézetét értékeljük, elfogadjuk, és magunkban döntsük csak el, hogy számunkra mi jelenti az igazságot. Van még, de nincs az időm. Szerettem volna még beszélni egy picit az újabb mozgalmakról, szientológia, illuminátusok, amik most ugye a Dan Brown könyvek kapcsán nagyon nagy népszerűségre tettek szert, de most erre tényleg nincsen idő, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen Melitának ezt az igazán drogmigos beugrást. A második részét majd, ami elmaradt, majd egy külön.
Így van, ugye.
El szeretném mondani, hogy valamennyi előadásnak a hanganyaga, illetőleg az írásos anyagai, tehát a szlájdok, fel lesznek a Tisztháza Alapszájnak a honlapján az előadások letölthető részén, tehát ott megtalálhatóak lesznek. Szerintem egy héten belül körülbelül fennlapozottak. Jó, akkor köszönöm szépen, hogy megint tisztelt tartunk, és akkor folytatjuk megint a következő előadással.
Igen, de ugye a választ a teljesen. Igen, nem? 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 Igen, n